Testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint az írva található Mózes első könyvében, a 22. fejezetnek az 1-től 14-ig terjedő verseiben. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot és megszólította. Ábrahám. Ő pedig felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát, fát is hasogatott az áldozathoz, aztán elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte, így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot, apám. Ő pedig felelt, itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte, itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala a mennyből, Ábrahám, Ábrahám. Ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlen egyedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos szarvánál fogva fönnakadva bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet, az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Hallgassátok meg, testvéreim, és kövessétek a Szentírásban Istennek igéjét, melyet felolvasok a Róma beliekhez írott levélből, a 8. résznek a 24. versét. Isten igéje így szól hozzánk a Róma beliekhez írt levélből, a 8. résznek a 24. versében. Mert üdvösségünk reménységre szól, viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Kedves testvéreim, először is hadd mutatkozzam be. Vince Zoltánnak hívnak, és a Nagyvárad Csillagvárosi Református Egyházközségnek a lelkipásztora vagyok, aki hoztam magammal a gyülekezetünk presbitériumának szeretetteljes üdvözletét is. Örömmel jöttünk erre a hagyományossá vált találkozóra, amely a Királyhágó melléki egyházkerület és a Felvidék között történik. Különleges alkalma ez az életünknek, és én különleges ajándéknak tartottam ezt az utolsó két napot, amikor betekintést nyerhettem ennek a vidéknek, reformátusságának életébe, és mindabba, aminek ő részese. És meglepődve tapasztaltam azt, hogy mennyi közös dolog van, ami összeköt bennünket. És talán messzinek tűnik ez a 300 kilométer, de mégis lélekben, mintha semmit sem változott volna. Hiszen nagyon befogadó, szeretetteljes emberekkel találkozhattam itt. Ezért örvendek, hogy a személyes találkozón túl az Isten igének a hirdetésére is sort lehetett keríteni itt ebben a templomban. Kedves testvéreim, ha visszatérek az igéhez, egy talán távolinak tűnő hasonlattal, képpel szeretném kezdeni az ige hirdetésemet, mégpedig egy távoli orvasmányom emlékeként Karácsony Sándornak, a magyar teológia világának egy kiemelkedő személyiségének az emlékeiről szeretnék beszélni, akiről feljegyezték Hajdan, hogy egyszer, amikor a Máté evangéliumának a magyarázatát kezdte egy bibliaóra alkalmával, akkor végigvette ugye az elején levő 42 névnek a felsorolását, és mikor véget ért az ige felolvasása, akkor azt fűzte hozzá, hogy egy baj van, és egy öröm mindenben. Baj az, hogy nem vagyok én benne ebben a névsorban. Viszont az örömöm forrása az, hogy Jézus Krisztus neve ott szerepel. És én hiszem, hogy Krisztus az én megváltom és Istenem. És ezzel együtt valhatjuk, vagy a KT-val együtt valhatjuk, hogy ennek a seregnek én is élő tagja vagyok, és mindörökké az maradok. Tehát Krisztus személye garanciája annak, hogy én magam is reménységgel tekinthetek a jövőbe, hogy én magam is megérezhetem Isten kiválasztó szeretetének jeleit, nem valahol elvetett emberként élhetem a magam kis magányos életét, hanem Isten anyaszentegyházának tagjaként, reménységre teremtett emberként élhetem az én mindennapjaimat. Fontos tehát, hogy meglássuk, hogy megértsük ennek az ige hirdetésnek a gerincét, vagy a fő gondolatát, amely pontosan a reménységről szól. A reménység, amely mindannyiunkat megtart, és amely mindannyiunknak értelmet ad az életébe. Az énekeink a legszebbek, amelyek a reménységről tudnak nekünk beszélni. Mert valami olyan módon szólal meg az ének, amelyet a hétköznapi, mindennapi prózai világban megfogalmazni nem tudunk. Ezért is énekeltük az elején azt az éneket, hogy egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. Mert ennek az éneknek is az értelme pontosan az, hogy a reménység az egy megtartó erő. Az énekeinkben, az imádságainkban, a hitvallásainkban tetten érhető a reménységnek a gondolata, amely értelmet ad a mi mindennapjainknak. Pedig azért mondom el ezt, kedves testvéreim, mert a mai kor embere nem ezekben keresi az ő reménységét, nem a templomban, nem Isten világában keresi a reménységének a forrását. Gondoljunk arra, hogy mi minden vesz körül minket, amely elcsábítja a gondolatainkat, a vágyainkat, a világunkat, és valami ferde világképet közvetít számunkra, és azt mondja, hogy hozzánk gyere, mert nálunk megtalálod azt, amit keresel. És gondoljunk arra, hogy mi történik manapság is, akár Európa szintjén. Hány ember indul el távoli kontinensekről csak azért, hogy itt megtalálja Európában reménységének a forrását. Tízezrek vonulnak át Magyarországon, és próbálkoznak nyugatra eljutni, mert valaki elhitette velük, hogy ott valami csodálatos világ várhatja őket, hogy ott megoldódnak a problémák, hogy ott nem lesznek gondok, ott minden szép és minden jó. És emberek életüket kockáztatják, sorsukat, múltjukat, mindent feláldoznak, gyökereiket ott hagyják, elvágják és elmetszik, azért, mert valami olyan vágyálom hajtja őket, amelyikre talán igazi gyógyírt nem is fognak találni. Hát ilyen világban élünk, és ebben a felkavarodott, szüntelen változó világban, egyensúlyát vesztett világképű társadalmakban és közösségekben a hamis remények ábrándja újra és újra megjelenik, és elhiteti velünk, hogy valahol ott, valahol máshol, valahol messze, ott található az a szép, amire vágyhatunk, és azt majd megszerezhetjük. És a hangzatos szavak szüntelen újra és újra zengenek, újra és újra ostromolják a mi lelkünket, a mi hitünket és a mi szívünket. Hát mennyi ábránd van az emberben, és mennyi álom van mindannyiunkban, és mennyit szeretnénk, hogy meglegyen. Ugye, hogy szeretnénk, hogy értékeink megmaradjanak, hogy az a világ, amelyet őseink éltek, megéltek és megtartottak, az valahogy a jövőben is megmaradjon. Mennyire szeretnénk, hogy szép és biztonságos életünk legyen, hogy ne legyenek kenyérgondjaink, hogy az emberek között békesség legyen és egyetértés. Szeretnénk, hogy jól menjen a sorsunk, és valami szép legyen a jövendőben. És igaz a költőnek a megállapítása, hogy akkor, amikor erről beszélünk, legtöbbször földiekkel játszó égi tüneményekkel találkozunk, amelyek játszanak az ember lelkével és világával. De kedves testvéreim, Istennek hála, azok, akik itt vagyunk, nem csak ezt az oldalát láthatjuk ennek a világnak. Mert meg kell lássuk és érezzük, hogy Isten országában nincsen reménytelenség. Nincs romba döltött álom, mert valami más van, valami más érték van. Mert Isten világában élni nem egy üres illúziót kergető életmódot jelent, nem egy tünemény és nem is egy vágyálom, hanem egészen más, valóságos hit alapról beszélhetünk. Ezért olvastam fel a lekció rendjén Ábrahámnak a megkísértésének a történetét, mert ott mutatkozik meg igazán azt, hogy mit jelent reménykedni az Istenben. Mit jelent bízni az Isten szavában az utolsó mondatig, az utolsó szóig, az utolsó pontig. Ábrahámnak a reménysége ott a Móriá hegyén, az egy nagyon erős kisugárzást jelent. El tudott indulni Isten parancsára fiát feláldozni. És mégis, mikor kérdezősködnek afelől, hogy mi fog történni, a válasz az, Isten majd gondoskodik. Isten majd ügyel arra, hogy mindennek jó rendje legyen. Ez a hitvallás az, amely átsugárzik annyi évezreden keresztül a mi világunkig is. És akkor, amikor keressük biztos pontjainkat, reménységetre okot adó lehetőségeinket, akkor tegyük első helyre az Istennel való közösségünknek állapotát, és mondjuk azt mi is, Isten majd gondoskodik rólunk is. Isten gondoskodik a mindennapjaink bajairól, Isten kegyelme által mindennapra elégséges életet, életforrásokat kapunk, amely meg tud őrizni bennünket az elveszéstől. De sorolhatnák többeket, hiszen a Szentírásban hemzsegnek azok a történetek, amelyek ezt a hit erősítő lehetőséget kínálják minnyájunknak. Ott van Dávidnak a reménysége. Gondoljunk arra, a hatalmas Góliáttal való küzdelmében milyen reménysége lehetett annak a kis gyenge legénynek. És mégis ő el tudta mondani ott a harc hevében, hogy én annak az erejével megyek ellened, akit te gyalázol, és én ma győzedelmesen kerülök ki ebből a küzdelemből. Ő a kezembe ad téged. És sorolhatnám tovább, hiszen Mózesnek és Józsuénak a reménysége is mennyire élő, akkor, amikor azt a parancsot kapták, hogy menjenek és vigyék a népüket a szabadság földjére. És meg tudták tenni, meg tudták cselekedni azt, amire Isten rendelte őket, mert rá tudtak hagyatkozni. És Isten volt az ő reménységük forrása. És még egy utolsó példát is mondok, ez is nagyon jól ismert, hiszen az Ak Simeonnak a története biztos mindenki előtt ismert itt ebben a templomban. Aki évtizedeken keresztül ott a templomban várakozott, és várta azt a pillanatot, amikor az ő reménysége beteljesedik. És amikor végre Krisztus bevitték a templomba, és karjaiba vehette, akkor el tudta mondani, hogy most már bocsásd el, Uram, a te szolgádat békességgel, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet. Milyen erős hit kellett ehhez? Milyen erős meggyőződés és kötődés ahhoz a helyhez, hogy ezt tudja elmondani ez az ember, és mellette azok a többiek, akiket most példaként felhoztam. Sok ilyen példa van. És mondhatnám tovább, hiszen sokan, akik itt vagyunk, gondolhatunk arra is, hogy hát ezek különleges emberek voltak. Ezek kiválasztott személyei voltak az Úristennek, akik megérdemelték azt, hogy a Szentírásba belekerüljenek a neveik, és átütő példaként évezreden keresztül emlegessék őket. De mit tegyek én? Mit tegyek én, aki itt vagyok a magam gondjával, sokféle bajával? Mit tegyek én, ez a kis ember, akinek nincs teológiai végzettsége, aki próbálkoznék felfedezni értékeket, igazságokat a Szentírásból, és talán többször ítéleteket olvasok, és értek meg ebből, vagy akár a dogmatikai jellegű írásokhoz hozzá se tudok nyúlni, mert egyszerűen nem értem, miket üzen ez. Mit reméljek én, kis ember, akinek ennyi gondja és problémája van az életben, akinek oly kevés idő adatik, hogy az én lelkemmel foglalkozzam, az én lelki világomat valahogy feléleszem, és valahogy újra elevenni tegyem az Úristen színe előtt. Mit tegyek én? Mit tehetek én, mint ember? Hát, kedves testvéreim, én gondolom, ezek nyomán a példák után csak egy következtetésre juthatunk, mégpedig arra, hogy úgy tegyünk, úgy cselekedjünk, ahogy Karácsony Sándor tette, úgy tegyünk, amiképpen Ábrahám tette, úgy tegyünk, ahogy Dávid tette, úgy viselkedjünk, ahogy Mózes és Józsué tette, és akkor megláthatjuk, hogy egy egészen más értékrend vesz erőt rajtunk, és észrevesszük, hogy van megváltom, van Krisztusom, van Uram, akire hagyatkozhatom. Nem én vagyok egyedül a küzdő. Nem én vagyok egyedül, aki a saját magam képességeire hagyatkozva egyedül kell boldoguljak ebben az életben. Van Krisztusom, van megváltom, rád hagyatkozom, ráteszem az életemet, ráhagyom, és szüntelenül megkérdezem, Uram, hogyan cselekedjem, hogyan szeretnéd látni az én jövendőmet, hogyan akarod, hogy alakítsam az én mindennapjaimat, hogyan követselek téged. És ezt az élményt szeretném, hogy átadhatnánk egyik átvirasztott éjszakától a másikig, egyik embertől a másikig. Ezt a hitet, ezt a meggyőződést adjuk át egyiktől a másikig, és akkor nem lesz veszteség a mi életünk. Nem lesz szomorúság a mi hétköznapunk világa, mert Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen, és boldoguljon, és örömmel kövesse. Ezeket az értékeket szeretném, ha valamennyien követnénk, és megtartatást adna nekünk a mindennapi küzdelmeinkben. Istenre való hagyatkozásunknak egyedül a mi reménységünk a forrása. Ez ad erőt a jövőre nézve, az ismeretlen küzdelmekre nézve és a próbatételekre nézve. Ez ad erőt nekünk a megmaradásra is, hiszen számunkra ez adatott meg egyedüli legfontosabb cél, hogy azok az értékek, amikről a bevezetőben is beszéltem, azok majd maradjanak az utánunk következők számára is, az eljövendő nemzedékek számára is. Nagyon jól tudjuk, kedves testvéreim, hogy ősszel a betakarítás ideje van. És nagyon sok háztartásban gondolom itt is, hiszen volt módom már megismerni, látni ennek a tájnak az érdekességeit, szépségeit. A háziasszonyok ügyelnek befőtteket készíteni arra, hogy majd a téli ízséges időben legyen mihez nyúlni. Legyenek olyan tartalékok, amelyeket akkor, amikor a zord idő előjön, azokat az éléskamrából elővehessük, és örömmel felidézhessük a nyár ízeit, emlékezetét. Én azt szeretném, kedves testvéreim, hogy a hit dolgaival is valahogy így tegyük. Így legyen a hittel, a bizalommal, az odaadással, és úgy legyen a reménységgel is. Hogy legyenek olyan lelki tartalékaink, amelyeket elő tudjunk venni majd akkor, amikor a megpróbáltatások ideje következik. Hogy majd akkor legyen erőnk ezekkel szembenézni, és azt mondani, Uram, itt vagyok előtted, rád hagyatkoztam, te adtad az erőt számomra, te adtál erőt az ínségben is, őrizd meg engem a jövendőben is. Íme, kedves testvéreim, ez az igazi reménység, ami valósággá tud válni számunkra. Mert valóság volt az előbb felsorolt példaképek számára is, és azt, amit már lát az ember, azt már miért kellene reménye? Mert valóság igazzá vált számára. Hát íme így lesz teljessé az embernek a hite, a mi hitvallásunk is. Mert amit megtapasztaltunk, azt miért kellene reméljük? Az már ott van életünk mindennapjai színterében. Ezekről kell beszélnünk majd utódainknak, mert mi megtapasztaltuk és megláttuk Isten kegyelmét a mi saját magunk életében, és ennek a megtapasztalásnak a valóságával tudunk élő példává válni majd az eljövendőknek is. Íme, kedves testvéreim, ennek a hitvallásnak lehettünk mi most tanulni, és kérjük Istenünket, hogy ez a valóság ott maradjon a mi szívünkben, hogy a mi hitünket igazán megvalva tudjunk megállni a hitben, életünk, történelmünk minden viharában. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Áldott Istenünk, mennyei édesatyánk, életünk sokféle rohanásában, sokféle erőtlenségében, sokszor érezzük tanácstalanul magunkat, sokszor érezzük azt, hogy a kiszívott erőhelyet nem jön új a helyébe, és érezzük, hogy az aggodalmaskodás, a mindennapok félelmei, a jövőtől való szorongás reménytelenné teszi mindennapjainkat. Köszönjük, Urunk, hogy nálad új erőre kaphatunk, hogy benned reménységre találunk, hogy benned olyan erőforrásokat fedezhetünk fel, amelyet eddig nem is gondoltunk. És ilyenkor érezzük meg azt, hogy a közösség ereje, az együtt való imádkozás, a hitvallások elmondása mekkora erőt jelentenek minnyájunknak. Őrizd meg bennünket, Istenünk, őrizd meg Anya Szent Egyházunkat, s benne személyesen valamennyünknek a sorsát, hogy megérezzük azt, hogyha valóban a Te kezedbe helyeztük életünket, megtartatásban részesülünk. Így adj lelki tartást minnyájunknak, hogy megőrizhessük értékeinket, megőrizhessük mindazt, amit elődeinktől kaptunk, azért, hogy a jövőt biztosnak, reménykeltőnek láthassuk. Oly sokszor szükségünk van a Te közelségedre, Istenünk, mert ez tölt fel bennünket hittel, bizalommal, megbocsátással, örömmel és boldogsággal is. Urunk, így áld meg Isten tiszteletünket, valamennyünknek a sorsát. Amen.